30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Önök az utazási magazint hallhatják. Itt van vendégem, mint mindig, hál' Istennek újra hazaért Gáspár Ida.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is.
És mindjárt meg is kérdezem, hogy miért éppen Alaszka?
Igen, nagyon jó a kérdés, és nagyon röviden válaszolok rá. A különleges természeti szépsége és a csak ott jellemző fauna és flóra volt, ami vonzott. A természeti szépségnél most csak szavakba sorolom föl a 6194 méter magas Amerika legmagasabb hegye, a Mount McKinley, a tájra, a tajga és a tundra a jellemző, a faunára és a flórára a medvék, a grizzly medvék, fekete medvék, jávor és rénszarvasok, a fókák, a tengeri madarak, a színes szárazföldi madarak és a nagyon büszkék a hegyi kecskéjükre, tehát ezek mind csak ott találhatók meg.
Talán sokunk számára is, amikor azt mondjuk, hogy Alaszka, akkor valami hideg, kopár, kietlen táj, ahol nincs igazából élet, csak néhány, amit mondott, hogy kecske is időnként egy-egy medve jár. Ez valóban így van? Vagy azért ettől sokkal-sokkal több van ott?
Hát mondhatom azt, hogy valóban így van, és rögtön akkor tudnék válaszolni például a területével kapcsolatban, hogy egyáltalán mekkorának képzeljük el Alaszkát, mert mindenki tudja, hogy nagyon nagy, de azt is tudja biztos mindenki, hogy az Egyesült Államoknak 51 állama van, és ebből a legnagyobb területű, kétszer akkora, mint Texas, Alaszka. Ugyanakkor a lakosság létszáma 700 ezer. Ettől egyetlen egy kisebb van, Hawaii, és utána rögtön hátulról a második a lakosság számát tekintve Alaszka. Tehát az irdatlan területen nagyon kevés a lakosság, kisebb városokban, egy nagy városa van, Anchorage, kisebb városokba tömörülnek, hát ott egy 1000 fős az már nagyvárosnak számít, és ma is vannak olyan családok, emberek, akiknek a közeli szomszédja, ők mondták, hogy a legközelebbi szomszédja 10 kilométerre lakik, de olyanok is vannak, ahol a legközelebbi ház, ember 100 kilométerre van tőle. Tehát egy nagyon-nagyon kis létszámú közösségről beszélhetünk.
Mit tudhatunk az időjárásáról?
Ha megengeded, akkor az időjárás kapcsán rendkívül fontos, hogy a földrajzi elhelyezkedéséről azért egy mondatot mondjunk. Ugye, ha magunk elé képzeljük az észak-amerikai földrészt, akkor annak a legészak-nyugatibb csücske Alaszka, ami elnyúlik a Bering-tengeren keresztül egészen Oroszországig, és a Bering szoros választja el, és egyesek szerint régen ez földnyel volt, tehát Oroszország felől át lehetett járni Alaszkába. Na most pont ez a magas északi elhelyezkedése határozza meg Alaszkának az éghajlatát, amit kérdeztél, és itt nagyon fontos, hogy úgy durván három nagy területre osszuk föl Alaszkát. Van az északi területe, amit mindenki úgy gondolja, hogy egész Alaszkára az a jellemző, hogy hó, jég, jeges medve. Nem, ez a fele, az északi fele Alaszkának, van a déli része Alaszkának, ahol már egy teljesen más, egy szubarktikus éghajlat uralkodik, illetve van a délkeleti része, ahol a fővárosuk Zsönő is elhelyezkedik, ahol szintén ezt a hideg, boreális éghajlatot találjuk. Ez egy mérsékelt éghajlat, de hűvös. A két hónapos nyár jellemzi, mi ebbe voltunk, ebbe a nyári időszakba, 17, 18, 19, ha nagyon-nagyon szépen sütött a nap, akkor volt 20 fok, az éjszakák sem hidegek. A növényzetre is, a flórára is jellemző a tajga, a tőzeglápos tajga, majd erről még azért fogok mesélni a Denali Nemzeti Park kapcsán, a tundra és maga a sziklás hegyek.
hallgassunk most néhány perc zenét, és utána folytasd nekünk ezt az érdekes úti beszámolódat.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A zene után, kedves hallgatóink, folytatjuk utazási magazinunkat. Ida meséli el nekünk Alaszkában látott, megtapasztalt élményeit. Hát ugye úgy kezdtük, hogy miért éppen Alaszka, és az elején ugye mondtad azt, hogy nem egy túl népesedett területről van szó. És ha most a történelmét nézzük, amit te szeretném, hogyha elmesélnél, erről sokkal többet tudsz, hogy miért is alakult ez így.
Hát feltétlenül az elhelyezkedése, az éghajlat is meghatározza, hiszen a kettő nyári hónapot letekintve a békésebb téli helyeken is 2-3 méter hó esik, tehát ezen a bizonyos déli részen, de északon meg 6 méter hó esik, ahol már a jegesmedve, fóka, stb. Rozmár és stb. Az uralkodó állatok, de a történelme nagyon érdekes Alaszkának. Ugye említettem azt, hogy a Bering szoroson keresztül oroszok jöttek át alaszkai területre vadászni. Mert ugye egy ember átjött, az elmondta, visszament, hogy hú, itt rengeteg gyönyörű, prémes állat van, hermelin, nerc, felsorolni is nagyon nehéz, medvék és a többi, és vadászni jártak át ezek az emberek. Sajnos elmondták azt is nekünk, hogy nagyon levadázták, tehát ilyen, hogy hermelin, nerc szinte már nem található Alaszkában. Aztán úgy döntöttek az oroszok, Bering jött át, ő maga ugye a nevet is róla kapta, a Bering szoros meg a tenger, 1784-ben fedezte föl ezt az átjárót, és onnantól kezdve itt rendszeresen, szinte nagyüzemileg ment a vadászás. 1867-ben Alaszka legdélebbi részén, az egyik félszigetén, a Kenai félszigeten alakult ki 1867-ben az első település. Hát itt ugye kis házaknak a csoportjairól beszélhetünk, északra jártak vadászni, délre jártak halászni. 867-ben rájöttek az oroszok arra, hogy levadázták már az összes érdemleges állatot, és ez már nekik nem éri meg ide átjárni, és eladták az Egyesült Államoknak. Nevetséges 7,2 millió dollárért ezt az irgalmatlan hatalmas nagy területet. USA megvette 7,2 millióért. 1890-ben kezdődött az aranyláz, akkor már találtak itt aranyat, aminek híre ment egész Amerikába, tehát New York, kig egészen keletig jöttek az emberek, Európából jöttek, írek, angolok jöttek, tehát ezer számra vándoroltak be, és hát a meggazdagodás reményébe elindultak az aranyúton. 1912-ben mondták ki az USA, hogy az Alaszka az ő territóriumuk. Tehát az ő területük, ez 1912-ben volt, és egészen 1959. január 3-áig territóriumként szerepelt, USA területként, és 1959. január 3-án mondták ki, hogy az USA 51. állama lett Alaszka. Na most erre nagyon büszkék a mai alaszkaiak, a mai élő alaszkaiak, úgyhogy ők úgy hordják a pólójukon az 59-es számot, hogy rendkívül büszkén és mindenütt lehet vele találkozni, hogy 59 óta ők USA állam.
Így, ahogy meséled, most az jutott eszembe, hogy az oroszok lehet, hogy annak idején jobban tették volna, kevesebbet lövöldöztek volna, és ástak volna, mert hogy az csak később derült ki, hogy mekkora kincseket rejt ez a terület.
Hát igen, mert ugye azóta, 59 óta kiderült, hogy ott nem csak arany van, hanem van ezüst, van réz, van cink, rengeteg, rengeteg ásványi anyag van, és hát olaj, ami egy őrületes, ugye, nagy hasznot hoz jelenleg is az Egyesült Államoknak.
Na, de azért ne ugorjunk olyan messzire, mielőtt még részletesen el is mesélnéd, hogy mit is láttál ott, de kezdjük ott, hogy egyáltalán hogy jutottál oda? most elmegy az ember egy európai országba, akkor el tudjuk képzelni, hogy vagy autóval, vagy valami olyan eszközzel, repülővel, na de Alaszkába hogy mentél?
Hát igen, odafele mondhatom azt, miután hál' Istennek vissza is jöttem, hogy egészen rövid utunk volt, mert 20 óra alatt ott voltunk, az Egyesült Államok nyugati partjainál fekvő Seattle-be, ami Washington államnak a fővárosa.
Ide tehát akkor egy... nem is rögtön Alaszkába.
Nem, az még megterhelőbb lett volna, tehát Budapestről elmentünk Amsterdamba, és Amsterdamból átszállás nélkül mentünk Seattle-be. Na most itt, ha bárki a térképet előveszi, akkor ne egy egyenes vonalat képzeljen, mert ott ugye szélesebb, hasasabb a föld, és nagyobb a távolság, hanem északra fölröpültünk Izland fölött, Grönland fölött, és úgy jöttünk le az egészen északon fekvő, észak-nyugaton fekvő Seattle-be. Az utazásunk két nagy részből állt, közel 3 hét volt az utunknak az időtartama. Az első 8 napban a Alaszka déli részén fekvő Denali Nemzeti Park és vadgazdálkodási rezervátum területén voltunk 8 napig. A második 8 napon pedig dél-kelet Alaszkába voltunk, a fővárosba, Zsönőbe, és egy luxushajóval, egy 15 emeletes luxushajóval végig 8 napig a hajón éltünk, hajón laktunk, minden áldott nap kikötött a hajó, és napi 15-40 programból lehetett választani, hogy ki mit akar aznap megnézni.
Most még a zene előtt, még annyit mondja, hogy hány nap volt összesen?
18 nap.
Na, és akkor zene után majd szeretném, hogyha elkezdenéd. Milyen is volt ez a 18 nap?
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk utazási magazinunkat. Ma Alaszka került sorba, és annak is az első részét mondja el nekünk ide, mert egy akkora hatalmas, nagy látnivalóval teli, élményekkel teli út volt ez, hogy azt gondoltuk, hogy a hallgatóknak is élvezhetőbb lesz, hogyha nem sűrítjük be 20 percbe, hanem egy kicsit tágabb keretet adunk. Na de akkor kezdjük is ide. Megérkeztél ugye az első városba.
Seattle-be, Washington állam fővárosába.
És hogyan? Hogyan a hosszú út után? 20 óra, hát, ugye?
Igen, 20 órás volt az út, hát ezt úgy kell érteni a 20 órát, hogy természetesen átszállásokkal együtt. Ami rendkívül érdekes, ezt el kell, hogy mondjam, hogy 14 óra 10 perckor indultunk Amsterdamból, és Észak-Amerikának a észak-nyugati csücskébe lévő Seattle-be pedig ott voltunk 15 óra 10 perckor.
Volt némi csúszás.
És hát mikor legelőször megláttam ezt a két számot, mondom, hát ezt elírták. És akkor gyorsan elkezdtem utána nézegetni, hát kiderült, hogy persze 10 órás eltérés van, és nagyon nehéz is volt megszokni, hogy mondjuk amikor Magyarországon szerda volt, ott még csak kedd volt, amikor itt dél volt, akkor nálunk éjjel volt, és aludtunk, egyszer föl is hívtam éjjel a lányomat, mert nagyon nagy volt az eltérés. No, de beszéljünk Seattle-ről. Egy nagyon nagy várost kell elképzelni, a leghíresebb dolgait említem meg, amiket mi is megnéztünk. 1916-ban itt alapította meg Boeing úr a Boeing repülőgép gyárat, ahova egy 2-3 évvel ezelőtt már megengedték, hogy szervezett turista utak menjenek és nézzék meg a repülőgépek gyártását, építését, mert mindig bekéretőztek így egy-két kíváncsiskodó, és akkor úgy voltak vele, hogy hát akkor megszervezik, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy-egy hangárba két Boeing gép, nagy Boeingről beszélek, több száz személyes Boeing gépről, két Boeing gépet építenek egyszerre, és a hangárnak az oldalán, fönt magasan a plafon alatt körbe egy ilyen körfolyosót építettek, és onnan tudják a turisták természetesen vezetéssel megnézni, hogy hogyan is történnek a dolgok. Annyira szigorú a fényképezés, a kamerázás, hogy a telefonoktól kezdve a fényképező gépekig mindent le kellett adni, tehát tényleg ott nem lehetett képeket készíteni. Én először morogtam, hogy mit keresek én egy repülőgép gyárban, engem aztán ugyan nem érdekel, de annyira érdekes volt, szóval többször szálltam már be Boeing gépbe, de egész más lentről belemenni, mint fölülről látni az egészet, főleg azt, hogy a robotok rakják össze ezeket a hatalmas elemeket, több számítógépet láttam, mint embert. Ha bocsánat, Jóska Pista becsavart egy csavart, azt abba a pillanatban rögzítették a számítógépen, ki, mikor, mit, hova tedd be, tehát minden mozzanat az égvilágon rögzítve volt. Nagyon érdekes volt. Nagyon.
Én gondolom, hogy hatalmasak a gépek.
Óriási, hatalmas, nagy, tehát fölülről láttuk az egészet, hát a szárnyai is, hát mint egy futballpálya. Irgalmatlan nagyok, érdekes volt végül is a látvány. Aztán nagyon tetszett nekem, van egy úgynevezett Pike Place Market, ez egy piacuk, de ez azért híres ez a piac, mert mondhatnánk, hogy na és akkor mi van, mert 1912 óta áll ugyanúgy, ugyanolyan formában, ugyanazokkal a faházakkal, mindent lehet kapni, amit el lehet képzelni, de két érdekes dolog volt számomra, a Starbucks Café nekem az egyik kedvencem, tehát bármerre járok a világba, a városokba, én oda mindig bemegyek egy kávéra, és a világba az első Starbucks itt alakult meg, 1912-ben le is fényképeztem azt a kis kávézót, ma is ugyanúgy néz ki, ugyanolyan a bejárata. A másik nagyon érdekes dolog a piacon a haldobálás. Mit jelent ez? Hát árulják ugye a teljesen frissen kifogott halakat, kisebbeket, nagyobbakat, Isten tudja hány félét. Ezek úgy jégbe vannak rakosgatva, pulton belül áll ugye a személyzet, aki a kérésnek megfelelően darabolja, vagy nem darabolja, kívül pedig áll, aki veszi. És mikor valaki egész halat kér, tehát egy 4-5 kilós lazacot például, akkor szintén áll kint a személyzetből egy valaki, aki egy ilyen éneklő, kántáló hangon mondja el, hogy egész halat vett, mindenki nézzen ide, stb., és bevágja a halat, és a személyzet meg bent, a hentesek, vagy nem tudom, hogy hívják őket, az meg elkapja a halat. Na most ez egyszerre több hal is van, többen állnak bent is, és akkor így röpködnek ezek az egész halak a levegőbe, mert bedobják, elkapja, ott aztán fődarabolja, vagy leméri, becsomagolja, de nagyon érdekes, és egy fantasztikus nagy hangzavar van, mert mindegyik kiabál be, és az meg ott kiabál ki, hogy dobj, kapom, dobjad. Borzasztó érdekes. Nagyon érdekes. A másik nagyon szép dolgot, amit mondhatnék, hogy 1962-ben volt Seattle-ben egy világkiállítás, és ez ma már egy ilyen kulturális központja. És mindez egy gyönyörű szobrokkal és virágokkal ékesített park, hát 6 több hektáros parkot kell elképzelni, de gyönyörű szépet.
És ez még csak az utazásodnak a kezdet igen, ez első még, ez még
Egyesült
volt,
Államok, ez még többé. Nem Alaszka, igen.
Zene után folytatni fogjuk, kedves hallgatóink, várjuk Önöket.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat a zene után. Ma Alaszkáról, illetve még egyelőre csak USA-ról mesél Ida, mert hogy először ugye oda érkeztetek meg, de tulajdonképpen akkor hogyan is jutottál oda Alaszkába, mert most már sok mindenről meséltél.
Tehát 20 órás repülés után még csak Seattle-be voltunk 2 napig, ez pihenésképpen is nagyon jó volt, és onnan repülővel mentünk át Anchorage-ba, ami Alaszkának a legdélebbi 100 éves kikötővárosa, gazdasági központja jelenleg is, és a legnagyobb városa Alaszkának. Ez alatt értsünk 300 ezer lakost. Innen történik a teljes gazdasági irányítás, idejön az olajtól kezdve az ásványi anyagokon keresztül minden, és innen megy tovább. Egy nagyon kellemes, szép város. 1964-ben egy óriási földrengés volt, ami a régi épületekből nagyon sokat elpusztított. Itt faházakra kell gondolnunk, és Alaszkába, ha bármikor városról vagy faluról beszélek, mindig faházakra gondoljunk, de a földrengés után már kőépületek és hát emeletes toronyházak is épültek. Akkora volt a földrengés, hogy 75 házat temetett maga alá. Ott most egy emlékpark van, egy nagyon szép és nagyon méltó emlékpark, és a mai napig megvan az a 10 méter mély gödör, de hatalmas nagyot képzeljünk el, ahol úgymond beszakadt a föld, és magá alá temette az összes 75 házat. A másik érdekesség, amit szeretnék elmondani, hogy itt láttam életemben először hidroplán parkolót. Úgy kell Alaszkát elképzelni, hogy alig van neki, minimális vasúthálózata van, amit annó megépítettek Anchorage és Fairbanks között. Ez egy egyenesen északra, délről északra fölmenő vasútvonal, ezen kívül nincs több, és a közelmúltba építettek ebbe a Denali Nemzeti Parkba, ahova mi is igyekezünk, és ott fogjuk eltölteni az első 8 napot, egy buszos utat építettek föl a Nemzeti Parkba, mert ezen kívül nincs neki. Tehát például Zsönőt, a fővárost, vagy hajón, vagy hidroplánnal, repülőgéppel lehet megközelíteni. Rengeteg a vízi útjuk, és kik vizek mellett laknak, és nem nehéz, mert mindenütt víz van, rendkívül szabdalt a part, rendkívül sok sziget van. Azok a lakosok, akik egy-egy szigeten egy ház van, az hidroplánnal megy el dolgozni, hidroplánnal megy haza.
Akkor az úthálózatuk az nem igazán van kiépítve, inkább a vízi
nincs, közlekedés. Nincs. Ugye említettem a tőzeg lápos tajgát, ami süllyed. A növényzet már 20 centi vastag a tetején úszik, de alatta 30-40 centis víz van, és alatta 2 méteres iszap. Az idegen vezető egy rudat lenyomott, és mint a vajba úgy ment le 2 méter mélységig, tehát ott azon nem lehet járni, nem lehet építkezni. És ez az alaszkai földrésznek a fele, az alsó része, ami egy ilyen tőzeglápos tajga. A hidroplánok úgy parkolnak, mint nálunk egy nagy parkolóba az autók, és egymás után szállnak föl le. Anchorage-ból tovább mentünk, és most már bementünk a Denali Nemzeti Parkba, méghozzá Talkeetnába mentünk. Ez már annak a bizonyos, nagy, magas, 6000 méteres hegyeknek a lábainál fekszik, és innen indulnak aztán a különböző túra utak be magába a Denali hegységbe. Másnap reggel beültünk egy üvegkabinos vonatba, ami bevitt a szívébe a Nemzeti Parknak, és üveg az oldala és a teteje, tehát fölfele is láttuk a csillogó, napfénybe csillogó 6000-es csúcsokat. Velünk viszintesen láttuk a tajgát, láttuk a tőzeg mocsarat, a rengeteg vizet, a madarakat. Lélegzetelállító volt.
Az alaszkai nemzeti park úgy tűnik, hogy teljesen más, mint a többi nemzeti park, amikről így eddig meséltél.
Igen, nem lehet összehasonlítani semmivel. Tehát majd fogok szólni például az esőerdőről, mert van olyan is Alaszkában, de nem hasonlít egyetlen esőerdőhöz se, amit eddig láttam.
És gondolom, hogy ez volt számodra is a különleges benne.
Igen. Igen.
Köszönöm szépen, ma kedves hallgatóink Ida alaszkai útjának az első részét hallották, majd lesz ennek folytatása, mert hogy még csak ezután kezd majd mesélni, vagy kezdesz mesélni nekünk Ida Alaszkáról. Egyelőre most elköszönök tőled, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Köszönöm a kedves hallgatóinknak is a figyelmüket. Következő adásunkban pedig majd folytatjuk szintén Alaszkával. Kellemes, szép napot kívánok Önöknek, és további jó rádiózást, a riportert, Németh Andrát hallották.